Köszöntöm a hallgatókat, ez már az Én idő a Lélektér című magazinműsor, én Gábor Vivanda vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt van velem a stúdióban, Pilát Gábor, író. Szia Gábor!
Szia!
Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, úgyhogy én azt gondolom, hogy sokat beszélgettünk már ennek a műsornak és a tálszerkesztőnek a keretében is, de ma is egy olyan izgalmas témával készültünk, ami azt gondolom, hogy nagyon sokakat érint valamilyen oldalról. Vagy mert megtapasztalta, vagy mert benne volt. A megcsalás pszichológiájával készültünk a mai napra, hát lehet erről bőven beszélgetni, és te nagyon átgondoltad ezt a témát.
Igen, ráadásul azért csináltak egy felmérést egyébként, hogy a haláluk előtt lévő embereket megkérdezték, hogy volt-e része ilyenben, tehát akár az egyik, akár a másik oldalon állt-e már, és 90 fölötti százalék azt mondta, hogy igen. Tehát, hogy ez egy mindenkit érintő, vagy érinthető dolog, mert ugye az ember, amikor saját magára odafigyel, és ő tisztességes, akkor elvileg még mindig benne van az, hogy ott van a másik, akinek viszont a tetteire, gondolataira, cselekedeteire nincs feltétlen direkt módon ráhatásunk, tehát egy kicsit kiszolgáltatott helyzetben van ebből a szempontból az ember, és ugye hát nem túl szerencsésen, viccesen azt szokták mondani, hogy ez az a téma, ami vagy már utána van az ember, vagy még előtte, de hogy előbb-utóbb ez valami formában bekövetkezik, és nagyon érdekes, hogy így lélektanilag mi történik az egyik oldalon, és mi történik a másik oldalon, mert ugye két különböző utat, mindenféleképpen valami zűrzavaros és bizonytalan utat, de mind a kettő elindul egy úton. Aki az áldozat, és aki az elkövető, sajnos az is.
Áldozatról beszélünk a túloldalon? Mert hogy mindig azt szokták mondani, hogy két ember kell egy kapcsolati krízishez, és szerintem egy megcsalás az bizonyos értelemben kapcsolati krízis is lehet.
Igen, hát ez ugye annak a kérdése, hogy milyen állapotban lépett be valaki a kapcsolatba. Mert ami nekem például veszőparipám, az az, hogy ugye a lezárás, valaminek a lezárása legyen az egy kapcsolat. És az elengedése az soha nem egy időpillanatban történik meg. Tehát amikor az ember nem egy befejezett, lezárt, kiértékelt és elengedett múlttal lép be egy kapcsolatba, akkor az a kapcsolat a legjobb bolygóállás mellett fogalmazhatnánk, így se fog tudni kiteljesedni, hiszen a figyelem egy része, és ez mondjuk tudatalatti a nagy része, az még az előző kapcsolaton van, és nekik már nem az előző kapcsolat szennyesét kéne mosogatni, hanem az újat kéne teremteni. De minthogy a lezárás és az elengedés nem egy időpillanatban történt meg, tehát ott van egy rés, amikor még nem tisztult ki az ember. Persze egy új szerelem az elviszi a fókuszt, elviszi a figyelmet, és úgy tűnik, mintha az rendbe kerülne, de nem került rendbe, és ilyenkor sokkal könnyebben visszarántódik az ember, vagy megy tévutakra. Tehát, hogyha nem történt meg az az elköteleződés, akkor sajnos a múltnak a nyűgét hurcibálja az ember, és ez egy következmény lesz, mert olyan is van, hogy tisztán lép be, és akkor már tényleg arról beszélhetünk, hogy egy kapcsolati krízis, amit ők élnek meg, és mind a kettő felelős érte valamilyen formában. De hogyha az egyik belevitte ezt az állapotot, ezt a zűrzavaros állapotot, hát én azt gondolom, hogy ott a másikat azért nem nagyon tehetjük felelőssé, hiszen neki semmi köze, hogy nem tiszta állapotban érkezett a párja, és esetleg csak később derült ki ez a dolog, és valami olyan formában manifesztálódott, hogy visszakúszott az exhez, akár csak egy-két alkalomra, akár más bejött a képbe, mert ott nem volt meg az a tiszta állapot. Ettől függetlenül én azt gondolom, nyilvánvalóan ugye a mondás is azt mondja, hogy minden vásárhoz két ember kell, tehát itt nyilván ketten lehet összehozni a jót is, és ketten lehet összehozni a kudarcot is.
Sokat szoktam azt hallani, hogy oda nem fér be egy harmadik, ahol összezár a kettő, de hogy ott kettőnek kell összezárni, tehát hiába akar valaki nagyon összezáródni, hogyha a másiknak nincs meg ez a típusú hajlandósága erre.
Hát igen, és ilyenkor persze ezt erőltetni szoktuk, és ezzel elkövetjük azt a hibát, hogy a két legnagyobb probléma, én azt látom, hogy az, amikor olyanra akarunk ráhatást gyakorolni, amire nincs ráhatásunk. Mert erre nincs ráhatásunk. Tehát ott annyit tudunk megtenni, hogy bizalmat adunk a másiknak 100%-ban. Tehát ez megint egy másik problémának látom, hogy ugye hallani ilyeneket, hogy ma olyan jól vagyunk, már alakulunk, már 80%-os a bizalom. És akkor azt mondjuk, hogy jó, hát az nagyon sok a nullához képest. A 100-hoz képest meg teljesen mindegy, hogy 80 vagy 90, az még mindig a bizalmatlanság állapota. Én erre azt gondolom nagyon konzekvensen, hogyha valaki érett a bizalomra, vagy én úgy ítélem meg, hogy megérett a bizalomra, akkor, akkor bizony 100%-ban oda kell adni a bizalmat. 100%-ban. És hogyha meg nem él vele, vagy visszaél vele, akkor meg 100%-ban el kell venni. Ehhez képest nagyon sokszor én azt látom, hogy az úgy szokott történni, hogy odadom valakinek 80%-ban a bizalmat, ott történik egy valami pici baki, akkor visszaveszem 50%-re, és nagyjából ott a középvonalnál arra szólok fölle, és semmi nem lesz belőle. Tehát inkább teljesen bele kéne mennünk akár ebbe is, aztán teljesen kijönni belőle. Tehát pont a legnagyobb szenvedésünket én azt gondolom, hogy az okozza, hogy nem döntünk így, nem döntünk úgy, hanem a kettő között valahogy vergődünk, és ott arra szólunk egy kicsit ide, kicsit arra, attól függően, hogy mik a történések, de hogy ezt nem lehet félig csinálni. Tehát ez nagyjából az a kategória, amire én konzekvensen azt mondom, hogy olyat sem hallottunk még egy nőtől, hogy kicsit terhes vagyok. Vagy igen, vagy nem. Tehát a bizalommal is így van. És még egy gondolat ehhez, hogy a 80%-os bizalom, vagy 80%-os teljesítés, vagy egy vezetőnél a 80%-ban visszakapott munkák, az egy nagy szám. De ugye erre azért eszünkbe juthat az, hogy amikor elmegyünk mondjuk a fogorvoshoz, és ott az ember nem annyira kedvel fogorvoshoz járni, de mondjuk a fogorvos megnyugtatna, hogy azt mondja, hogy kedves hölgyem, azért annyira nem kell izgulni, mert hogy a tény az, hogy én 80%-ban tökéletesen jól végzem a munkámat. Jó, van olyan, amikor időnként átfúrom emberek állkapcsát érzéstelenítés nélkül, nagyon ritkán fordul elő. Az, hogy mondjuk épp fogat kihúzok, az egy kicsit gyakrabban, de az se üti meg a 10%-ot. Tehát ettől nem nyugszunk meg. Ezért inkább újra azt mondom, hogy maximálisan bele kéne mennünk mindenbe. Aztán, hogyha nem működik, akkor kijönni, de ez a középen kicsit ide, kicsit oda arraszolás, ez hát látjuk, hogy milyen eredményekhez vezet.
Az jutott eszembe, hogy igazából, hogyha valakiben nem csalódtunk, akkor miért nem tudunk első körben 100% bizalmat szavazni neki? Tehát, hogyha valaki nem törte még meg a bizalmi kört, akkor miért nem az van, hogy megismertük és tiszta lap?
Hát azért, mert ott nagy valószínűséggel mi magunk törtük meg a saját bizalmi körünket. Tehát ugye eleve ez a kifejezés, hogy nem bízom magamban, mitől ne bíznék magamban? Hát ugye az ember kibe bízon, hanem magába. Hát magába úgy tud nem bízni, hogy korábban nem egyszer, nem kétszer volt egy elgondolása, egy elvárása saját magával szemben, egy kitűzött cél, mindegy játék a szavakkal, és ezt nem teljesítette. És onnantól kezdve, amikor magában nem kezd elbízni az ő cselekedeteiben, tetteiben, adott esetben ebbe belekerülhetnek, és akkor nem kell tömeggyilkosságot vizionálni, de hogy belekerülhetnek etikátlanságok. Na most az ember, amikor elköveti a saját etikátlanságai, tehát saját maga elgondolása ellen tesz, akkor annak egy nagyon konkrét következmény, hogy nem bízom saját magamban. És onnantól kezdve a másikban sem fogok tudni bízni. Tehát ugye, amikor valaki nem őszinte a másikkal, az egy állapot. Azelőtt van egy másik állapot, az, hogy saját magával nem őszinte. Azt gondolom, hogy a probléma az soha nem a jelenben van. Mindig korábban. Mindig ez is. Ott nem tudjuk megoldani. Tehát ez nagyjából az a nóta, amikor mondjuk a gyerek elakad a tanulmányaiban, és az okos tanárnő, aki egyébként tényleg lelkes és motivált, megkérdezi tőle, hogy mit nem értesz, édes kisfiam. És fölteszi a világ legrosszabb kérdését. Ugyanis, hogyha a gyerek meg tudná mondani, hogy mit nem ért, akkor értené, és ezzel semmivel nem bonyolultabb. Tehát az egyetlen jó kérdés az csak az lehet, hogy mi az, amit értettél, ami még úgy nagyon megvolt. És akkor onnan kéne újra tanulni, és egy párkapcsolat esetében is nem onnan kéne indulni, hogy hol kezdődtek a problémáink, hanem onnan kéne indulni, hogy mikor volt még minden rendben. Gondolatilag, érzésileg oda-vissza menni, és onnan építkezni, ugyanis nagyon nagy a valószínűsége, hogy ott történt közvetlenül utána valami, ami szétrombolt ezt az egészet. De hogyha csak addig megyek vissza, hogy hol kezdődtek a mi problémáink, akkor ugyan visszamentem a probléma elejére, de még mindig benne maradtam a problémában, tehát korábbra kéne menni. Tehát ezt az analógiát követve én azt gondolom, hogy azt kéne megnézni, hogy saját magammal mikor veszítettem el a bizalmat. És onnan kéne elkezdeni építkezni, és utána már könnyebben tud az ember más felé őszinte lenni, miután saját maga felé ezt már gyakorolja.
Annyira sok kérdés eszembe jutott téged hallgatva, nem tudom egyszerre feltenni az összeset, de akkor menjünk sorba. Az a vicces jelenet jutott eszembe a Kincs, ami nincs filmből, amikor kiúsznak a partra, és a Charlie és az Ellen, és azon vitatkoznak, hogy aki korábban jó volt, az már rossz lett, mert hogy rosszá tette a másik. És pont ez a folytonosság, hogy igazából a megcsalás, az hogy működik, hogy valakit megcsalnak, és akkor onnantól kezdve eldönti, hogy na, tudja, hogy ez milyen érzés, hogy ő mit élt át, és soha az az életbe ilyet nem tenne a másikkal, meg magával sem, vagy azt mondja, hogy megcsaltak engem is, hát én is akkor már átéltem ezt, és én se leszek ezentúl hűséges senkihez. Mert szerintem mind a kettőre van példa.
Abszolút így van, teljesen egyetértek, sőt, olyanra is van példa, és olyat is hallottam már nem egyszer, nem kétszer, hogy valaki mondjuk úgy döntött, hogy neki nem lesz párkapcsolata. Mert hogy akkor megvédi magát a csalódástól.
Ez vagy nagyon... nem kötődik.
Vagy nem kötődik. És hogyha megnézzük, legyünk őszinték, ez igaz. Tehát meg lehet menekülni a csalódástól mondjuk ilyen módon is, csak ő azt nem nézi meg, hogy ezzel mi mindent veszít még el. Azért azt látni kell, hogy itt a jó, a rossz nélkül értelmezhetetlen. Ugye ez egy duális világ. Itt ha kivennénk a rosszat, akkor megszűnne a jó is. Tehát ez az ellentét párokban működik, nem lehet megszüntetni valamit úgy, hogy az egész ne sérüljön. Tehát ott valószínű rossz irányba közlekedik az ember, hogyha azt mondja, hogy ez a módja annak, hogy ne csalódjon. De azt kell mondjam, hogy ez mindig benne van. Tehát, hogy amikor valaki megszereti a másikat, és megnyitja a szívét, a lelkét, akkor ott legyünk őszinték, sérülékenyebbé válik. És ebbe benne van? Igen, benne van, de még mindig sokkal jobb, mint hogy mindentől elzárom magam. A másik pele pedig az, hogy én biztos vagyok, hogy az ember nem nagyon tud, rövid távon talán igen, de hogy közép és hosszú távon nem nagyon tud jobb állapotban lévő pár találni, mint amilyen állapotban ő leledzik.
Ez egy nagyon fontos tétel.
Nem tud jobbat találni, mert ha nem olyan, akkor neki nem fog kelleni, fordított eset meg ő nem fog kelleni, tehát nem fog működni. Ezért én azt gondolom, és azt is szoktam mondani gyakran, hogyha az ember magát meg akarja nézni úgy teljes egészében, és nincs nála egy kis tükör, akkor nyugodtan rá lehet gondolni a párkapcsolatára, mert az pontosan megmutatja, nem nagyon tud jobb állapotban lenni valaki, mint amilyen állapotban a kapcsolata. Nem tud. Ez a fizikai lehetetlenség. Tehát előbb-utóbb összezár a kettő, és akkor azon lehet javítgatni, de az a tapasztalat, hogyha nem jó alapra épül egy ház, akkor az nem nagyon tud tartós lenni. Tehát utána már lehet azt támogatni, meg betonfalat mellé tenni, meg biztosítékokat, meg ígéreteket, meg mit tudom én még mit, de amikor nem jó irányba indul el valami, és nem jó alapon, abból már azért nehéz valami jót kikerekíteni.
Azzal kapcsolatban van valamilyen statisztika, idézőjelben, hogy kinek fogadják el jobban a hűtlenséget. Tehát a megítélés, a nagy tömeg megítélése, a férfiakat vagy a nőket ítéli meg jobban, hogyha hűtlen egy kapcsolatban.
Hát ez érdekes egyébként, amit mondasz, mert hogy itt kicsit vissza kéne mennünk akár gyerekkorba, vagy az általános iskolába, hogy azért mindig azt hallottuk, egy fiú, akinek volt 3-4-5 barátnője, az milyen vagány srác. Hogyha egy lány produkálta ezt, az meg nem volt vagány srác, az meg az útszéli szakmába megy át. És később egyébként a férfiaknak azért a testiség, legyünk őszinték, hogy az fontosabb, és nem lehet ezt így kijelenteni, hogy minden férfinél, de mégis átlagban, ha megkérdezzük, vagy megnézzük, akkor mondjuk egy nő inkább azt kérdezi a párjától, hogyha valami megcsalós, zűrös dolog van, hogy szereted? A férfi mit kérdez a nőtől? Lefeküdtetek? Tehát nagyon érdekes, hogy mire megy a fókusz. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ilyen módon van némi különbség a férfiak és a nők hozzáállásában, de én azt gondolom, hogyha ők nem tudnak egy minimum etikai szintet kitűzni és azon leledzeni, akkor utána már lehet azt magyarázni, hogy igen, de hát ez azért volt, mert hogy a férfiak, nők olyanok, nem azért volt. Férfiaknál nem fordul elő többször. Tehát a statisztika azt mutatja, hogy nem csalja meg több férfi a feleségét, mint feleség a férjét.